Budapest Bike Mafia 12 éve jött létre azért, hogy a társadalmat kimozdítsa az apátiából. Persze az apátia azóta valószínűleg teljesen mást jelent, de abban talán megállapodhatunk, hogy ugyanúgy velünk van. A Budapest Bike Mafia mostani akciójában 185 szendvicset gyártottak le rászorulóknak, erről is fogunk beszélgetni, meg persze az elmúlt 12 évről is Havasi Zoltánnal, az egyesület alapítójával. Hello Zoli!
Hello, üdvözlöm a hallgatókat!
Érezd otthon magad, nyugodtan foglalj helyet, ez itt a kert, láthatod, hogyha kinézel az utcára.
És még vizet is kaptam.
És még vizet is kaptál, így van, nehogy szomjál haj nekem. Szép biciklivel jöttél.
Szép és nagy, igen.
Hatalmas.
Hatalmas, 50 kiló, kargónak hívják, és hát ő az egy jó barátom a városban.
De hogy így akkor ezzel szállítasz mindenfélét?
Szállítok, igen. Ha kell, akkor embert, ha kell hűtőt, ha kell, akkor bármit, igazából szendvicseket, és hát ez, igazából ez, én azt gondolom, hogy ez a városi közlekedés alternatívája a jövőben.
Egyébként erről is fogunk beszélgetni, ennek örülök, hogy behoztad, én is így gondolom, én is bicajjal járok. Nem tudom, hogy egyébként hova vezet az, hogy ennyi autó lesz, meg hogy ez, ennek, mik azok a határok, amiket majd át kell lépnünk, vagy nem kéne átlépnünk, de minden esetre erről is majd legyen szó egy kicsit, meg persze arról, hogy amiért létrejött a Budapest Bike Mafia, az ugye 2011-et írunk, és akkor ez nekem egy kicsit még nagyon tág fogalom, vagy nagyon tág értelmezés, hogy az apátia ellen a társadalomban észlelhető apátiát szerettétek volna felszámolni. Na most figyelj, adja magát a kérdést, hogy sikerült-e. Na, 12 éve alatt már lehet azért számolgatni.
Vannak az embernek álmai, és van, amit nyilván soha nem lehet elérni, meg hogyha eléri, akkor úgy mindig jön egy következő. Hát az apátia, mondjuk az, hogy felszámolás, hogy fogalmaztál, ez természetesen nem sikerült. Ez egy hullámzó tendencia, én azt gondolom. Tehát mi egy nagyon apró szelete vagyunk annak a dolognak, hogy mi az apátiából való kimozdulást mondjuk elősegítsük, de ezt rendítenül csináljuk, és egyre többen mondjuk sokan vagyunk most már.
Egyébként mi már egy másik műsorban találkoztunk korábban, ettől függetlenül nemrég szembe jöttél velem az utcán, és mindig azt látom rajtad, hogy annyira benne vagy a világon, már át csak köszönök. Látom azt a stresszt rajtad, szóval, hogy ilyenkor ez a stressz az vajon mitől van? Ettől, hogy ezt próbáljátok még mindig űzni, vagy mikor, mert azt gondolom, hogy ha van egy civil szervezet, vagy egy ilyen egyesület, mint a tiétek, amelyik éppen fel akar számolni valamilyen társadalmi egyenlőtlenséget, vagy ha most beszélünk az apátiáról, akkor éppen azt. Szóval, hogy ez rengeteg stresszel jár, meg ilyen kicsit ilyen Don Quixote harccal. Főleg, nem tudom, hogy főleg idehaza, de hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez máshol máshogy van.
Hát igyekszem nem magamról beszélni, hanem inkább a közösségről, mert ez sokkal fontosabb, de az én belső megélésem az, hogy én soha nem leszek elégedett. Pontosan azért, mert mindig látom azt a nagy problémahalmazt, és ugye egyrészt ezért hívódott életre ez az egész kezdeményezés, amit Bike Mafiának hívunk, és éppen ezért működünk és megyünk és egyre előrébb. Viszont van itt egy nagyon jó közösség, amelyik ezt mind nem az, hogy árnyalja, hanem hoz bele fényt, meg gondolatot, meg jó dolgokat, és pontosan ez a szimbiózis az, ami alapvetően azt tudja, kicsit ködösen fogalmazott, lényeg a lényeg, hogy ez a közösség, ami létrejött a Bike Mafia név alatt, ez azt a típusú akár mosolyt, vagy jó dolgot, amiért a Bike Mafia elindult, azért behozza.
A közösségépítés az szintén gondolom, hogy fontos, de ez alatt a 12 év alatt mi vált fontosabbá? A közösségépítés az, hogy valamilyen szemléletet tudtatok továbbadni, vagy az, hogy effektíve, mert ha azt gondolom, vagy ránézek most erre a mostani akciótokra, akkor itt 185 szendvicsről van szó, ami óriási segítség, de alapvetően egy problémát nem old meg. Egy ilyen felületi kezelést ad.
Nagyon-nagyon sok projektünk van egyébként, érdemes belenézni, és a annó annak idején a zöme tényleg egy ilyen adhok kezelést vitt véghez. Sokkal fontosabb, hogy a legelején, amikor az egész elindult, akkor az volt a kérdés, hogy minél több embernek segítsünk hosszú távon, vagy minél több embert tanítsunk meg segíteni. Én annak vagyok a híva, hogy minél több embert tanítsunk meg segíteni. Tehát hogy pontosan ez lesz az a gondolat, amikor azt mondjuk, hogy az apátiából szedjük ki az embereket, aktivitásra bírjuk őket, közösen összefogunk azért, hogy legyen valami, akár egy katasztrófa helyzetben, extrém hideg, árvíz, de hogyha azt mondom, hogy orosz-ukrán háború, ami kitört, és ott egyébként most még a hideg is kirázott, olyan elképesztő összefogás volt részünk itt Magyarországon. Szóval én tudok ezekről mesélni egyesével, hogy hogy mik történnek, és ez a leges-leges legfontosabb, hogy sokan legyünk, és aktívan cselekedjünk azokra az emberekkel, akik nálunk szerencsétlenebb helyzetben vannak.
Tudod, az van, hogy a történetek, meg azok, amik rajtatok is keresztül mennek, ezek a történetek fognak az apátia felszámolásában talán segíteni. De ma azt is gondolhatnánk az információs forradalom után, amikor tényleg mindenhogy hozzájutsz mindenféle információhoz, így könnyű történetet mesélni, mégis az majd nagy a zaj. De és ebből a zajból hogyan lehet jól kitűnni? Tehát nektek hogyan sikerül ezeket a történeteket, amik aztán edukálnak, továbbadni?
Hát értelemszerűen rengeteget fektetünk abba, hogy megfelelően kommunikáljunk kifele arról, amit csinálunk. Tehát, hogy egyrészt kézzelfogható dolgokat fogalmazunk meg, amit szinte bárki meg tud csinálni magától is, azt kommunikáljuk, azt is kommunikáljuk, hogy mi az, amit csinálunk. Behívjuk az embereket, ha te ebbe akarsz részt venni, akkor gyere el hozzánk, ilyen marha egyszerű. Lényeg a lényeg, hogy az embereket úgy lehet meggyőzni, hogyha minél többször megmutatjuk neki azt, hogy mi jót cselekszünk, vagy másokért cselekszünk. Ez kicsit olyan, mint a propaganda maga. Tehát, hogy minél többet hangsúlyozol egy-egy dolgot, annál inkább elhiszik emberek. Itt viszont nem elhitetni akarjuk, hanem aktivizálni. Ha egyet értesz, akkor gyere el, és csináld velünk együtt.
És nem sziszifuszi? Tehát, hogy érzed most magad így 12 év után?
Mondom, ez nagyon-nagyon hullámzó. Tehát, hogy ugye a szervezet, az én úgy szoktam fogalmazni, hogy -2-ből, de ezt írd és mond, -2-ből indult volt. Két kenőmájasunk kb. Tehát ez is meg lelkesedésünk. És azt mondtuk, hogy gyertek el, és akkor segítsetek velünk közösen. Adjátok le, ami nem kell, és segítsünk együtt közösen. Mára már 100 000-es nagyságrendben tudunk évente akár ételadományt biztosítani különböző helyekre, és hát több 10 millió forint értékű adományokat szállítgatunk, akár havi, vagy éppen éves szinten hajléktalan szállókra, anyaotthonokba, családoknak, stb. Tehát gyakorlatilag megnőtt nagyon a szervezet, és számomra egyébként azért hullámzó, mert mondjuk az első 8 évben folyamatosan kín voltam az utcán, és én is bringáztam, és segítettem például a hajléktalan embereknek, most már kevesebb időm jut erre. Persze ott vannak a fiatalok, kevésbé fiatalok, és bőven felváltottak akár engem is, és önállósodnak, és csinálják, és nagyon jó dolgok születnek így az egész közösségben. De mondom, ez hullámzó, és én soha nem leszek elégedett.
Tudod, mi gondolkodom, miközben mesélsz, hogy mennyire, mik a veszélyei egy ilyen szervezetnek. Tehát amikor elindulsz, akkor azt gondolod, hogy ez egy jó kis közösség lesz. Aztán utána nyilván be kell lépni a való életbe, és akkor szembe találod magad a bürokráciával, a politikával, a mindenféle érdekekkel, és azért 12 év alatt megint azt gondolom, hogy erre van statisztikád. Szóval, hogy ti mivel találtátok szembe magatokat, és milyen, akár milyen nehézségeken kellett túlgördülnötök?
Igyekszünk a bürokráciától lehetőleg, nem csak a bürokráciától távol esni, értelemszerűen muszáj. Tehát van dedikált emberünk.
De nem tudod magad kiírni a rendszerből.
Van dedikált emberünk, akik csinálja. Tehát, hogy egyszerűen csinálja. Az autonómiánkra, már nem a bürokráciát, bocsánat, az adminisztráció. Ja, tehát, ami a bürokráciának az alapja.
A megoldó ember.
Igen. Tehát vannak egyébként, tehát kicsit úgy működünk, mint egy KKV-szektorban, nem tudom, létező, nem tudom, milyen középvállalkozás. És egy kicsit így is tekintek a Bike Mafiára, nem úgy, mint egy jótékonysági szervezet, hanem egy ilyen progresszív vállalkozás, amelyik egyébként szociális ügyeket visz. Tehát, hogy ez egy tök újfajta dolog, gondolat, meg dolog. Én ezt nagyjából így definiálom, amit csinálunk. És mellette pedig, tehát, hogy hogy bürokratikus, nem bürokratikus, ezt egyszerűen muszáj, de a politikától például totálisan távol. Mai napig
voltak
is sikerült.
Voltak megkeresések?
Persze, hogy voltak. Hát folyamatosan vannak, meg ha csinálunk valamit, akkor azzal érdemes azt mondani, hogy hopp, itt megcsinálódott, nézzétek, bemutatom, hogy ez megcsinálódott, és így tudod, itt széttárom a kezem, vagy széttárjuk a kezünket, és azt mondjuk, oké, megvonjuk a vállunkat, de alapvetően, hogyha jön kérdés, hogy ott lehetünk, nem. Biztos, hogy nem. És hogyha azt mondom, hogy a választások előtt volt megkeresés, volt, nemet mondtunk egyértelműen, a lehető legfontosabb az, hogy autonóm szervezet maradjunk minden tekintetben. Egyszerűen muszáj.
Ez ilyenkor mivel jár? Ilyen, mint amilyen valamilyen pénzösszegnek a felajánlásával?
Hát például azzal persze, hát zömmel azzal persze, persze.
De érdekes ez nem, csak azért kérdezem, mert nem kell nyilván neveket mondani, meg pártokat, csak hogy milyen érdekes, hogy ezek így velünk vannak, megtörténnek, és hogy bár deklaráljátok, hogy egy autonóm szervezet vagytok, ettől függetlenül időről időre ezzel szembe kell néznetek.
Szembe kell néznünk, de én mindig azt szoktam mondani, hogy tehát értjük a politikát, meg látjuk a nagy politikát, meg látjuk a külpolitikát, a belpolitikát, kutyafüle, stb. Tehát nyilván én is követtem, de mindig azt fogalmazom meg magamnak, hogy amit mi csinálunk, az humánus, és az mindig a politika fölött fog állni, akkor is, hogyha sokkal jobban ellepi a ködös politika az agyunkat. A humánum, a humánus viselkedés, és az erre való figyelemfelhívás, az mindig fölötte fog állni.
Szerinted, hogyha egy jóléti társadalomról beszélünk, vagy jobb léti társadalomról, ugye ez nagyon szubjektív, akkor mi az a pont, amikor már nincs szükség egy ilyen szervezetre?
Nincs olyan pont, amikor nincsen szükség ilyen szervezetre. Abban az esetben, hogyha például itt egyszer csak megszűnne az a probléma, amivel többek között foglalkozunk, mert sok problémával foglalkozunk, de vegyük például a hajléktalanságot. Ha innen az utcáról eltűnnének a hajléktalan emberek, és azt mondanák, hogy találtunk arra megoldást, hogy méltó körülmények között csinálunk bizonyos, mit tudom én, dolgokat, amik az ő fejlődésükre is szolgál, még mindig tudunk oda kitalálni dolgokat. Tehát, hogy még ott is be tudunk segíteni. A közösség még ott is tud segíteni. A progressziót, a kreativitást, a gondolatokat az egyén fogja bevinni, és nem az a munkatárs, amelyik ott van rá, de most éppen a haldokló szociális ellátásról beszélünk, ahol tényleg a szociális munkások zöme ki van égve, mert alig keresnek pénzt, vagy keveset keresnek ahhoz képest, amennyit egyébként dolgoznak, és amennyi stressz éri őket a mindennapokban. Tehát itt mindig lesz ezzel feladat. Tehát, hogyha csak, és ez egyetlen példa, de itt van a gyermekvédelem, és sorolhatnám napestig igazából, hogy hol lehet segíteni folyamatosan.
A gyermekvédelemben például, ha már behoztad, hogyan tudtok segíteni? Tehát szakembereket, milyen hiteles szakembereket találtok magatok köré, akikkel akár programokat tudtok kitalálni?
Hát megmondom őszintén, más civil szervezetben dolgozó szakember, vagy igen, abszolút szakemberrel van kapcsolatunk, illetve egy-egy olyan emberrel, aki maga korábban is bike mafiázott valamiért, és most már a gyermekvédelemben dolgozik. Tehát, de azért azt kell mondom, hogy a gyermekvédelemben és a hajléktalan ellátásban, az idős gondozásban egy csomó helyen egyébként tényleg hát nem áldottak az állapotok. És egyébként nem csoda az, hogy kiégnek azok a szociális munkások. És ezt így egy kicsit gondolkodjunk azon, hogy én nem vagyok szociális munkás, de nézzük meg azt, hogy valaki elvégez egy sulit, oda megy, és minden erejét belerakja abba, hogy humánusan, persze itt is vannak kivételek, de hogy humánusan, nem tudom én, beleáll az egész életében egy olyan, hogy másokkal fog foglalkozni, és meg letoljuk az egészet. Tehát azt gondoljuk, hogy persze ez természetes, a fenét. Tehát, hogy lehetne ő startupper is ennyi erővel igazából, ja, kis szerencsével.
Azt az energiát beletehetné másba is, ami több
persze,
pénzt hoz.
Persze.
Azt mondtad, hogy nem vagy szociális munkás, de ez azért lepett meg, mert hogy alapvetően az, amit csinálsz, az nettó szociális munka.
Tehát mondtam itt az előbb az, hogy progresszió, stb. Tehát, hogy alapvetően nagyon sok olyan dolgot csinálunk, tehát mindig azt mondjuk, hogy a tettek igazoljuk azt, hogy mi az, amit csinálunk, de én inkább egy kicsit kreatív vonalon mozgok. Én eleve abból jöttem, tehát hogy én inkább reklámban dolgoztam a Bike Mafia előtt, és amikor megkattantam az egésztől, hogy én ezt nem szeretem igazából csinálni. Tehát, hogy bocsánat, szerettem csinálni, mert a kreativitást ott is ki lehet élni, meg ott is vannak jó arcok, stb. Csak hogy társadalmilag marhára nem éreztem magam hasznosnak.
De nem hiányzik a reklám szakma?
Benne vagyok nyakig, tehát úgy ezt csináljuk gyakorlatilag most is. Ja, tehát a kommunikáció része, közösen egyébként egy ügynökséggel, akivel már ilyen in-house-ban dolgozunk most már az elmúlt 3 évben gyakorlatilag, és az azt megelőző 8-9 évben gyakorlatilag a kreatívok zömét én gyártottam le. Tehát, hogy ez benne volt ez a kreatív épülés, tehát az én személyiségemnek ez baromi jót tett egyébként.
Majd a beszélgetésünk második felében szeretnék arról a fajta edukációról beszélni, ami a közlekedésünket érinti, meg arra. Ez nekem egy kedvenc témám egyébként, maga a biciklisek és az autósok közössége, vagy az, hogy hogyan tudtok bevonni akár szolgáltatóipart, például a taxisokat, mentősöket, szóval egy csomó, szerintem nagyon komplex maga egy városnak, főleg egy metropolisznak a közlekedése. De mielőtt oda eljutunk, kicsit beszéljünk erről a 185 szendvicsről, most lehet, hogy bagatellen hangzik, de hogy az, hogy hogyan jött a képbe a Fish, tudom, a Krisztián is nagy biciklis, tehát valószínűleg már ismertétek egymást. Miért kellett az, hogy most egy zenekar ebben részt vegyem? Meg neki a rajongóik, bocsánat.
Kezdem az alapoknál. Én a Fist egyébként már akkor szerettem, amikor egyszer megosztották az egyik posztunkat. Tök izé véletlenül, tehát 13-14 környéke lehetett, és talán ételt mentettünk valahonnan, és elvittük, és nem tudom, tehát valami esti éjszakai akció volt bringával, és a Fist megosztott, ez valószínűleg személyesen pont a Krisztián volt, ezzel a mondattal, hogy aki nem szereti a Bike Mafiát, az egy gyík. Nekem ez nagyon-nagyon...
Emlékszem rá.
Szenves volt nekem.
Az is lehet, hogy több ilyen posztja volt már, hogy aki nem szereti, de én olvastam tőle
ilyet. Krisztián, anélkül is, hogy mi úgy nagyon személyesen még ismertük volna egymást, a Bike Mafia sztorikat egyébként így osztogatta, meg a Fish zenekar. Tehát a Fish zenekar
nem... Hát ő amúgy is ilyen osztogatós.
Abszolút. Na jó, a lényeg, hogy felvett te velünk a kapcsolatot, hogy felvettük a kapcsolatot, és hát a rokon szemveg volt. Én magam egyébként pont szeretem a Fist, tehát még nem is az van, hogy mit tudom én, jött egy ilyen pop rapper, nem tudom én kicsoda, aztán azt mondta, hogy de jó lenne együttműködni, és a Fist az gyakorlatilag, és már unásig szoktam ezt a mondatot ismételni, de csak azért is elmondom, hogy a Bike Mafia az a civil szektor Fisse, a Fisse pedig a pop, punk, rock, tököm tudja, hogy most már egyébként hogy definiálják magukat, Bike Mafiája. Tehát nagyon hasonlítunk abban a sztoriban, amit csinálunk, hogy alapjáraton tök jó dolgokat csinálunk, de nem veszük annyira komolyan, hogy tehát mi például nem vagyunk pátaszos, nem tudom én valakik, hogy így úristen, ad oda mindened, és mindent, hogy ezt az alturizmus annyira nem favorizáljuk.
Kell milyen segíteni. Turizmus? Milyen?
Alturizmus.
Halturizmus?
Alturizmus. De egyébként halturizmus, ez sokkal jobb, ebből szerintem még egy szám is lesz a Fishnek, hogy halturizmus.
Szívesen.
Igen, ez bejött.
Mi ez az alturizmus?
És hát most így nagyon-nagyon megfogalmazva az alturizmust, igazából nem fogom neked jól definiálni, de igazából azt kell elképzelni, amikor, tehát amikor mindent megmozgatsz azért, hogy máson vagy másokon segíts, még úgy is, hogy saját magadat egyébként tönkreteszed. Tehát nekem ez a fajta hozzáállás, tehát ez az igazi, ez egy kicsit ilyen terézanyaság, ami a mai világunkban én azt gondolom, hogy nem annyira kifizetődő, erre volt egy baromi jó darab.
Melyik világban volt ez valaha is kifizetődő?
Nem tudom, abban a világban nem éltem, amiről most beszélünk.
Igen, most ez világ. Egy másik galaxis. Igen.
Tehát erre van egy nagyon jó színdarab egyébként, a Szecsuáni jó ember. Igen, ez a neve, a Szecsuáni jó ember, amit egyszer láttam, és gyakorlatilag erről szólt, hogyha valaki nagyon-nagyon-nagyon sok mindent ad önzetlenül, azt előbb-utóbb ki fogják csinálni. Tehát...
De ez milyen érdekes, nem? Én sokat gondolkodom az ember mi volt, az ember mi voltán, tehát azon, hogy miért, hogyan reagál bizonyos dolgokra, és hogy a társadalom az hogyan szervezi önmagát folyamatosan újra, és ilyen érthetetlen logikák mentén. Tehát ez például számomra látom, meg látom azt, hogy mire nincs reakció, és hogy ami egyértelmű nekem, az a másik tíznek miért nem egyértelmű. Szóval egy csomó olyan, és minden nap belebotlasz ebbe.
Nekem is vannak ilyen gondolataim lefekvés előtt, meg reggel, meg így napközben, meg nem tudom, és akkor mindig arra gondolok, hogy igazából mi a fenét csinálunk. De tényleg ilyen tökre az, hogy de mit miért? És a lényeg, hogy mindig meggyőzöm, hogy jó úton haladunk azért, hogy legalább hozzáteszünk valamit a társadalomhoz.
Igen, ez a terézanyaság az érdekes, hogy beosztad, mert ebbe ki lehet égni rendesen. Ezt mondtad is az előbb, a szociális szakmában sokan kiégnek. Te azért volt, hogy kiégtél a Bike Mafia élete során?
Voltak periódusok, igen, tehát 8 év után volt az első komolyabb, amikor 8, igen.
Mi volt az első gondolatod? Bezárod a kaput?
Nem.
Elköltözöl?
Nem, az, hogy megújítom az egészet, tehát, hogy valami nagyobb lépés kell. Valami olyan, ami a hatásunkat növeli. És nem úgy növeli a hatásunkat, hogy kifele kommunikációban az emberek jobban megismernek minket, persze ez is vele járulja, hanem azt, hogy nagyobb az a hatás, amivel nagyobb hatásfokon tudunk másoknak segíteni. Több ember tudunk bevonni, jobban tudunk mozgósítani segítségnyújtásra embereket. Tehát ez volt igazából. Nem az önmagam fontosságát ezzel növelni, hanem annak a közösségnek a fontosságát, akik mi vagyunk. Tehát ez a lépés egyébként megtörtént 3 évvel ezelőtt.
Amikor 8 éves volt a szervezet.
Hát igen. Körülbelül. Igen, így pontosan.
Na, drága hallgatók, Havasi Zoltánnal, a Budapest Bike Mafia alapítójával beszélgettünk, és vele folytatjuk is a beszélgetést mindjárt. Cikázunk sok felé, úgyhogy maradjatok velünk, meghallgatunk egy rövid zenét, és ugyanitt folytatjuk.